Tettek le, hanem egy kicsit jöjjön. Jó estét kívánok mindenkinek, áldás, békességet. Szeretettel köszöntjük körünkben dr. Békési Sándor dékán urat, Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának jelenleg ő a dékánja, és ma este ő tartja az előadást közöttünk a Biblia hatása a művészetre címmel. Hát majd biztosan szűkíti ezt a címet, mert ahogy mondottuk, tegnap is egy kicsit tágnak tűnik ez, de kíváncsian várjuk az előadását. Ahogy eddig is, most is imádságban kérjük az Úr áldását erre az esténkre is. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy az eddigi estéken is tanítottál bennünket, és köszönjük, hogy ma este is tanítani akarsz. Adj nekünk tanulásra kész, alázatos szívet. Köszönjük te néked, hogy te hatást kívánsz gyakorolni, nem csak a művészetekre, hanem a szívünkre, az életünkre, az életvitelünkre, a családunkra, a munkavégzésünkre, egész valunkra és egész életünkre. Kérünk téged arra, hogy adj nekünk hitet, hogy igazán engedni tudjunk hitáltal te néked, és engedjük, hogy formálj gondolkodásunkban, értékrendünkben, döntéseinkben, egész életünkben. Köszönjük néked, hogy nem hátrányunkra formálsz, hanem javunkra, és azt célzod, hogy az életünk téged dicsőítő legyen, téged magasztaló legyen, boldogok legyünk. Kérünk arra, hogy áld meg a mai esténket is. Szólj hozzánk, taníts minket, adj bölcsességet a tanítónak és a hallgatóknak is, és legyél itt közöttünk, dicsőíts meg magad közöttünk ma este is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus nevében. Amen. Átadom a helyet és a szót.
Kedves testvérek! Ez gyülekezet, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy itt lehetek, meghívást kaptam erre a sorozatra, erre az estére, mert nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben, és beszélhetek a hitről és a művészetről, a kettőnek a kapcsolatáról. Kezdetben úgy volt, hogy hát egy vetítőt is ide teszünk, és festményeket, képeket, egyebeket is mutatok, de lemondtam róla, mert szeretném a lényegről beszélni, és akkor elvinni a figyelmet. Tehát ilyen szempontból még Calvin követők is leszünk a mai este, hogy ha a lényegről van szó a művészet szempontjából, akkor éppen hogy ne nézzünk művészeti tárgyakat. Az majd egy későbbi alkalommal lehetséges. Engedjék meg a testvérek azt, hogy hát ne egy akadémiai beszéd legyen ez, hanem egy bevezető a mi beszélgetésünkhöz. Ugye a Biblia hatása a művészetre, elsősorban azt a kérdést kell feltenni, hogy a Bibliában micsoda a szép. Mert ha a művészetről beszélünk, akkor a központi kérdés az, hogy egy műalkotás mitől szép. Ezt fölteszi a filozófia is, az esztétika, de ugyanígy a teológiai esztétika is ezt a kérdést teszi föl, hogy valami, egy zenemű, egy irodalmi produktum, egy vers, egy novella, egy festmény, mitől szép, mitől hat rám úgy, hogy azt mondom, hogy ez tetszik. A filozófiák különböző szempontokat adnak meg, hogy mitől szép valami. A Szentírásnak is megvan erre a válasza. A szava talán nincs, mert nagyon sok van a szépre, ha az Ószövetséget és az Újszövetséget együtt veszem. Héberül legalább 10 szó van a szép kifejezésére. A Újszövetségben meg egy, mondjuk szűken, amelyet a filozófia is használ. A szép, a kálosz. Mi a bibliai szép? Fölolvasok mindenek előtt egy ószövetségi igét, a 133. Zsoltárt. Nagyon rövid, ez 3 versből áll. Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Ennyi a Zsoltár, és ebbe töményen benne van, hogy mi a bibliai szép. Nem egy filozófiai fogalmat használ, hanem azt mondja, hogy mi szép, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor az atyafiak együtt vannak. És akkor hoz rá példát is, mert meg akarja világítani jól olyan, mint, és akkor megjelenik egy-egy kép, az Áron szakállán lefolyó olaj. De hát igazából nem az a szép, csak szép lehet, hanem szép az, hogy a testvérek együtt vannak, együtt vagyunk. Ez a gyönyörűséges. Szép a Hermon harmatja, különösen ha alliterál, ha Hermon harmatja, gyönyörű költészet, de nem ez az igazán szép, hanem hogy mi együtt lehetünk. És lehet, hogy többé ez nem fordul elő, de most együtt lehetünk. Nem tart ez soká, amíg az életünk kitart egy rövid szakaszon. Vagyis a bibliai szép az nem a dolgok külső megjelenésében gyönyörködtet, hanem Isten embert teremtő, megváltó és megszentelő belső tettében. Tehát egy viszony szép. Milyen jó, ahogy a testvérek együtt vannak, ez egy viszony, egymás közötti viszony. Hogy jól érezzük együtt magunkat, és ráadásul nem szimplán jó érezzük, mint mondjuk egy klubban, hanem a gyönyörűségünk abban van, hogy az Úristen köti össze az érdekeltségünket egymáshoz. És ebben van a mi gyönyörűségünk, hogy megváltott mindannyiunkat, teremtett, megszentelt, újjáteremtett, mint új embert. Ebben van a mi gyönyörűségünk, hogy mi együtt lehetünk, és egymás szeméből a Krisztus arcát olvassuk ki. Ez a gyönyörűséges, és ez a szép. Egy Timóteus levélben van talán megírva, azt mondja Pál apostol, milyen szép az evangéliumot hirdető apostoloknak a lábai. Hát igazából nem az apostolok lábai a szépek, mert hát el lehet képzelni, ugye, az apostolok lábait. Tehát nem férfi szépségversenyről van szó, hanem arról a csodálatos igényről és küldetésről, hogy vihetem az Úristen tetteiről szóló evangéliumot másoknak. És ez gyönyörűség ez. És ez szépséggel tölt el engem. Tehát lehet látni, hogy nem egy külső formában gyönyörködik az Ó és az Új Szövetség, hanem egyfajta viszonyban, Isten, ember és világ közötti viszonyban van a mi gyönyörűségünk. Akkor is, hogyha a teremtett világra, a természetre nézünk, a hívő embernek egy töbletet jelent, ugye, hogy a természetet, mint egy könyvet olvashatja, mert mögötte meglátja az Istennek csodálatos ragyogását. A teremtő Úristennek a kezeművét. Legyen az atomfizikus, legyen az biológus, bárki más, vagy egyszerűen természetjáró. Fiatalember mondja nekem, hogy ő természetjáró, fölmegy a hegyre, leül, fölsóhajt, és mintha érezné az Úristen közelségét, azt látja. Igen, átsüt a teremtett világon az Úristennek a közelsége. Milyen gyönyörűséges ez. De ez is a viszonynak a gyönyörűsége és szépsége. Nem igazán az, hogy most jó mondjuk, hogy milyen szépen párás a távolban lévő hegyvonulat. Milyen szép az őszi fáknak ez a színessége, hullanak a levelek. Sőt, még Goethe odáig megy, hogy ír egy verset az évszakokról, és abban az egyik versszak arról szól, hogy miért az a szép, ami elmúlik? Azért, feleli az Isten, mert így teremtettem a szépséget, hogy múljék el, mert ettől gyönyörű. Most ugye így prózában lefordítva. Tehát még az is benne van, hogy az elmúlásban is van gyönyörűség. Nem ez az őszi természetnek a szépsége, hogy érzünk valami mögöttest. Egyrészt, hogy az elmúlás, de ugyanakkor az emögött átsejlő, átragyogó eljövendőt is érezzük. Az örökké valóságot is. Tehát nem pusztán a sárga levelek, a fák alakjai, a táj keretezett szépsége a szép, hanem Isten, ember és világ közötti viszonynak, idői térbeli viszonynak a gyönyörűsége a bibliai szép. Az esztétika foglalkozik a szépséggel, kutatja, hogy mitől szép valami. Három nagy ismeretet különböztet meg Platón, hogy a világot feltárjuk. Az első az igazság, a második a jóság, a harmadik a szépség. Tehát igaz, jó, szép. Ez ugyanarról a dologról szól, csak egy más oldalról. A lényeg az, hogy ami szép, az csak igaz lehet. És csak jó. Olyan szép nincs, ami nem igaz és nem jó. És megfordítjuk. Csak az lehet jó, ami szép is. És igaz is. És így tovább. Tehát összefügg az igaz, a jó és a szép. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert a három szempont hierarchiába, fontossági sorrendbe rendeződik el. A kapu, a belépő, a szépé. Mert ezért nem kell tenni semmit. Az igazért már meg kell küzdeni, tanulni kell, megfejteni, mi az igaz. A jó is ilyen, milyen a boldog élet, ugye, erkölcsileg. Hogyan élhetek boldog, jó életet? Sokat kell ezért küzdeni, harcolni, hogy az ember rájöjjön filozófiailag. De a szépért nem kell tenni semmit, mert azt úgy kapja az ember. Ezért mondja Platón, hogy kétfajta ismeretünk van, az egyik az aisztéton ismerete, az érzékek felfogják a kívülről jövő hatásokat, a másik a noéton, az ész ismerete, hogy mi az eszünkkel alkotunk egy világot, egy rendszert, egy szisztémát, ezt az ember gondolja ki. Ez azért is fontos, mert végigvonul évezredeken, évszázadokon ez a probléma, hogy van az ismeretnek egy gondolati szférája, és van egy emberen kívül lévő szférája. Aisztéton, esztétika ebből a szóból származik, nem teszek semmit, rám hat a szépség. Meghallgatok egy zeneművet, egyszer csak megragadja a szívemet. Gyönyörű. Nem tudom megmondani miért, csak megragadta a szívemet. Vagy bármilyen műalkotás. Attól szép, hogy hat rám és megráz. Erre mondják a teológusok, hogy a hitnek is esztétikai karaktere van. Miért? Mert a hit is ilyen. Nem én olvasok sokat, és egyszer csak hitre jutok, de nem jutok. Van sok értelmes ember, aki könyvek ezreit olvasta el, és az a problémája, hogy még nem hívő ember, nem jutott hitre. De jó lenne, ha hinni tudnék. Ugye? Mondják sokan. De nem ettől függ. Tehát nem a mi cselekedetektől, próbálkozásunktól, fáradozásunktól függ, hanem attól, hogy egyszer csak valaki megragadja a szívünket, jól megráz, és arra azt mondjuk, hogy milyen jó és csodálatos. Tehát ha az Úristen nem markol bele a lelkünkbe, szívünkbe, nincs hit. Addig nincs hit. Addig ismeretek vannak. Noéton. Gondolkodunk dolgokról. Spekulálunk. Olvassuk a Bibliát. Százszor akár. De addig, amíg egy bibliaolvasás közben bele nem mar valami titokzatos erő a szívünkbe, addig nincs meg ez a nagy fordulat, amit ugye megtérésnek neveznek a gyülekezetek. Vagyis azt mondjuk, hogy a hit tapasztalat esztétikai kategória, mert kívülről jön, az Úristen lelke belemar az ember szívébe. Itt kapcsolódik össze a szép fogalma és a hit fogalma. Mind a kettőnek közös az eredete. Nem az ember készítménye, produktuma a szép, hanem kapja, mint érzést. A hit sem az ember produktuma, az Úristen ajándéka. Mondtam volt az előbb, hogy van egy hierarchia a jó, igaz és a szép között. Első a szép, ez a kapu. A következő állomás az igaz. Ha megvan a fordulat, az Úristen elkapta a szívemet, és engem jól megráz, úgyhogy az egész életem belekerül. És olyan Isten élményem lesz, hogy meghatározza a további életemet, akkor már izgatni kezd az igazság, az igaz, hogy kicsoda ez az Úristen, aki engem így megragadott. És amikor megismerem az Úristent, akkor már úgy olvasva a Szentírást is, akkor már érdekelni kezd a harmadik fázis, hogyan lehetek boldog? Mert csak akkor jövök rá, hogy hogyan lehetek boldog, ha már ismerem nem csak a hit szépségét, az Isten ismeret gyönyörűségét, hanem azt is, hogy ez az Úristen mit akar tőlem. És az ő akaratát nézve élhetek boldog életet. Tehát megvan a hierarchia. A kapu mindig a szépség. Minden ismeretben. A tudományban is. Matematikusok gyönyörködnek, amikor eljutnak egy felismerésre. Vagy amikor elkezdik ugye a nyomozást. Minden tudományban van egy ilyen öröm és gyönyörűség. Nem beszélve a művészetekről, és ilyen a hitvilága is. A hit gyönyörűséggel tölt el. Olvastam a 133. Zsoltárt, Dávid fölkiált, ugye nem tehet más, ímé mi jó, és mi gyönyörűséges, amikor az atyafiak együtt lakoznak. Kifakad belőle. Tehát a hit esztétikai kategória, és szoros kapcsolatban áll így a széppel. Miért tölt el bennünket gyönyörűséggel az Isten ismeret? Van egy sorozata Károli Egyetemen, Fabinyi professzor úr indította el, hogy ismert egyetemi tanárok, tudósok beszélnek arról, hogy hogyan fordult meg az életük, és hogyan lettek hívő emberré, és ez mit jelent a szakmájukra nézve. És ebben a sorozatnak az első beszámolóját hallgatva, csodálkoztam rá arra a közös kincsre, ami szerintem mindenkivel így van, hogy amikor Isten élménye van valakinek, az boldogsággal és egy örömérzettel tölti el a lelkét. Nem tudja megmagyarázni, hogy miért ez van. Kapta. Ebből a tapasztalatból mondják a teológusok évszázadok óta, és a 20. században is. Lehetne sorolni a neveket, Karl Barth, Rudolf Bohren, és így tovább. Hogy Isten szép. Ez tőle jön, és csak úgy jöhet tőle, hogy ő maga szép. Ugye Isten igaz is. Ezt Krisztus mondja ki. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És Isten jó. Ezt is a Krisztus mondja ki az Atyára, hogy senki sem jó, csak az Atya. Tehát ő a forrása a legfőbb jónak, summum bonum, a legfőbb igaznak, ő az igazság forrása, és a legfőbb szépnek, summum pulchrum, a legfőbb szép, akinek a ragyogását fogjuk fel mi valamilyen módon, és azt mondjuk, hogy mi gyönyörűséges ez. Milyen ez a ragyogás? Erről is szól a Szentírás. Az Ószövetségnek van egy fogalma, bibliateológiai fogalma, kabod jakve, héberül. Az Úr dicsősége. Ez az Úr ragyogása. Úgy is lehetne fordítani, az Isten ragyogása. Tehát a legfőbb szép a világ teremtőjének szépsége és ragyogása. Olyan erős, hogy ember föl sem foghatja. Ezért vannak a bibliai történetekben azok az események, hogy aki az Úr angyalát meglátja, vagy tapasztalja, rögtön leborul, jaj, nekem, mi lesz velem, végem van. Mert az Úr közvetlen látása, ragyogása megöli az embert. Nem volt még a világon senki, azt, aki ezt közvetlenül láthatta volna. Kabod jakve. Vagy ha ezt görögül mondom, doxa teu. Ugye? Vagy gloria dei, latinul. Az Isten ragyogása. Mi történik akkor? Hogy láthatjuk meg Isten szépségét? E ragyogásnak a fénytöréseiben. Amit úgy hívunk, hogy káris teo. Ugye a káris görögül azt jelenti, hogy szép, bájos, kellemes, kárisokráciák, erre gondoljuk. De az Újszövetség nyelvében a káris a kegyelem. Az Úr kegyelme az, mely a szépségét fénytörések által most már az ember számára láthatóvá teszi. Mik ezek a fénytörések? A teremtett világ. Nézem a teremtett világot, mint egy természetjáró, és gyönyörködöm az Úr dicsőségébe. Ahogy Calvin is az Institúció vaskos könyvében, az elején, az első fejezetek erről szólnak, azt mondja, hogy a természetből megismerhető az Úr dicsősége. Pál apostol nyomán, római levél eleje. Érdemes elolvasni, hogy minden, ami a láthatatlan Isten lényege, megismerhetem a teremtett világból. Mert a teremtett világ már fénytörése, a Kabod Jahvénak, ennek a hatalmas ragyogásnak, halálos ragyogásnak egy gyönyörűséges fénytörése. Természetet. Ha így olvassuk, lapozzuk, nézzük, elemezzük, akkor átjön az isteni dicsőség. Ilyen fénytörés leginkább a történelemben a testet öltött Istennek, Jézus Krisztusnak kereszt halála a Golgotán. Ki gondolná? Hát ugye a názáreti Jézus, próféta, akit a Jeruzsálem templomfalain kívül feszítenek meg a szemétdombon, valljuk be, erről van szó, két lator között. És ott meglátszik az Isten dicsősége. Luther Márton azt mondja, akkor, az 1500-as évek elején, ugye a reformáció nagy teológiai robbanása volt ez, hogy csak is ebben láthatjuk meg, ebben a keresztben, ebben a kivégző eszközben láthatjuk meg az Isten dicsőségét és ragyogását. Nem másban. Ez egy ellentmondás, ugye ez egy paradoxon. No, ez a lutheri teológiának a nagy paradoxona, hogy a rejtőzködő Istenből ismerhetem meg a magát kijelentő Isten. Mert a kereszt, a názáreti Jézus, aki ott lóg a kereszten, felfeszítve, megölve, meggyalázva, az a kapuja az Isten ismeretünknek. Tehát, hogyha azt mondom, megismerhetem Isten dicsőségét? Kabod jakve, nem. így szemtől szembe nem. Ez a sorrend nem működik, csak a kereszt tövében ismerhetem meg. Amiben nem belehalok, hanem holt állapotomban éppen, hogy életre jutok. Belekapaszkodok a keresztbe. Miért van az, Luther erre hivatkozik, hogy csak a kereszt vezet el bennünket a megváltás felismerésére, és azon keresztül pedig az Isten dicsőségére. Tehát ez egy paradoxon, hogy amikor Isten elrejti magát emberi alakba, ráadásul, akit koncepciós perben elítélnek, kivisznek a Golgotára, ott keresztre feszítenek, és meghal. Ebben a momentumban ismerszik meg az Isten dicsősége. Tehát nem úgy van, hogy van a kijelentő Isten és az elrejtőző Isten. Két kategória. Az egyiken kijelenti önmagát, ugye, a másikban elrejti magát. Nem. A rejtőzködésben jelenti ki magát. Ez a luteri teológiának a lényege, ami minket érint, hogyha esztétikával foglalkozunk, mert erről van szó, hogy Isten szép, de hogy mutatja meg magát? A kereszten, a rúdban mutatja meg önmagát, az abszolút szépséget. A rúdban. És azon keresztül jutunk el a Kabod Jahve teljes ragyogásaig. Luther még hozzáteszi azt is, hogy aki csak az Isten dicsőségével foglalkozik, az a teológia glóriét, a dicsőség teológiáját műveli. Ugye a mindenható Úr, a Pantokrátor, a világ teremtője, megváltója, ott van az egész világ uraként, a dicsőséges Úr. De valamit elfelejtünk, ő hívja fel a figyelmet Luther, az, hogy erre az ismeretre csak akkor juthatunk el, hogyha a teológia krucisról, a kereszt teológiájáról beszélünk. Tehát így kapcsolódik össze a kettő, Kabod Jahve és a Charisteu, az isteni dicsőség és a kegyelem. Kant mondja, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik. Nagyon sok igazság van benne, mert minden érdeket ki akar ütni a szépség értékeléséből, vagyis azt akarja aláhúzni, hogy az hat ránk, nem tőlünk ered annak a kifundálása, hogy mi a szép, azt mi érezzük. Hat ránk. Tehát érdekeinktől független. Mondja Kant. A teológia egy kicsit más. Ellenkezőleg fogalmaz. Nem, érdekünkben van. Teológiailag a szép értékelése. Miért? Mert a kereszt szépsége, az pronobis, értünk történt a megváltás, értünk történt. Ezért érdekel bennünket. Érdekünkben áll, hogy így ismerjük meg a mi megváltó Istenünket. Ez a szépség úgy az érdekünkben áll, hogy ez gyönyörködtesse minden napjainkat, mert elveszünk egyébként. Ez áll érdekünkben akkor is, amikor együtt vagyunk, mert ez érdekel a másiknak a szemében, érdeklődésében is. Ez érdekel a legjobban, hogy különböző szakmájú, korú, habitusú emberek mi itt együtt, és mégis egy dolog érdekel igazán bennünket. Az Isten szépsége. Tehát az Isten szépsége az érdek. Olyan értelemben, hogy érdekünkben áll, hogy megismerjük őt. Milyen érdekes a kereszt története. Ez már a képzőművészet, művészet történeti dolog, de érdemes megemlíteni, hogy lám, Konstantin császár uralomra jutásakor ugye felszabadul a kereszténység, a keresztény üldözés alól. Egy elismert vallássá válik. Még nem államvallás, az majd Theodosius alatt történik meg, csak a többi vallások mellett elismert és államilag támogatott. És Konstantin anyja elmegy, ugye Ilona, elmegy a Szentföldre, és kiássa Krisztus keresztjét. És innentől fogva, hát mint első régészeti cselekedet, innentől fogva a kereszt már nem kivégző eszköz többé, nem is használják, hanem gyönyörűséges kereszt lesz. Gemmákkal rakják ki. Úgy ábrázolják, hogy új hajtások nőnek az ágain. Galambok pihennek meg rajta. És ragyog a kereszt. A ravennai mozaikokon már gemmával kiragott aranykereszt ragyog. Ugye a mennyei birodalomban. Tehát a kivégző eszköz, ez a szörnyűség, ez a rútság átfordul a legszebb jelképpé, a kereszt jelévé, amiben gyönyörködünk. Ki is rakja a ravennai művész, ugye? Aranyból és értékes kövekből, hogy mindenki gyönyörködjön a keresztben. Nem csak lelkiképpen, Krisztus keresztjében gyönyörködünk, mi is. Hány énekünk erről szól, ugye? Hogy ebben van a mi gyönyörűségünk. Még egy szempontot fölvetnék. Említettem, hogy nagy ellentmondás ez, hogy a rejtőzködő Isten által juthatunk a önmagát kijelentő Isten ismeretére. Vagyis valami olyasmi van, hogy a rút, a Golgotai kereszt nagyon rút volt akkor. A rúton keresztül ismerhetjük meg a legfőbb szépet. Hogy van ez? Tehát akkor a szép és a rút nem ellentétben vannak egymással? Mert hirtelen úgy fognánk föl, hogy van a szép, és van a csúnya. Két ellentétes dolog. És azt kell látnunk, hogy nem. A szépnek nem a csúnya az ellentéte, hanem a gics. Mert a gics olyan szépet mutató, tetszelgő valami, ami mégiscsak hazudik, mert nem igaz. Az a gics, ami ebben a hármas összefüggésben, hogy igaz, jó, szép, valamelyike hiányzik belőle. Hát az igaz, ugye? Le van festve Rákosi Mátyás, amint búzakalászt morzsolgat. És a napfény megcsillan a homlokán is, könnyen, meg a búzakalászon is. Úgy néz ki, hogy festőileg ez egy szakmailag egy nagyszerű mű, de mégis nagy hazugság az egész. Ugye? Aki padlásokat söpört le, az mit morzsolgatja a búzakalászt? Tehát gics. Ugye? Ezek a szociál politikai képek, ezek gicsek valójában. Technikailag kitűnő. Tehát a homlokon megcsillanó fény pazarul meg van festve. Csak éppen hazug. Tehát már látható, hogy ha a jó, igaz és a szép együttes nézésében valamelyik hiányzik, akkor mondhatjuk rá, hogy itt valami baj van. Ez esztétikailag nem felel meg. Mondok egy másik példát, amikor a jó hiányzik a szépből. Mert a művészetnek is van etikai vonzata. Budapesten van egy kiállítás, egy német illető, és nem tudom a nevét sajnos, de bocsássák meg nekem, mert valahogy nem jegyeztem meg, nem ragadott meg ugyannyira. Megőrzött hullák inaiból, csontjaiból, szemgolyókból állít össze kompozíciókat. Emberi testek maradványa. Hogy ez egy avantgárd művész, aki elhozza ide ezeket a képeket, és a világot bejárta, már óriási sikere van egyébként. Mi itt a baj? Buták lennénk, talán nem értünk az esztétikához, ha azt mondjuk, hogy ez nem esztétikus. Nem. Mert lehet, hogy igaz abban az értelemben, hogy ezzel valami igazságra akar rávezetni, ezt még el tudom ismerni, mint az avantgárd általában fel akar rázni, de abban már nincs igaza, hogy megsérti, és ez etika, az emberi méltóságot, az emberi testet. Tehát esztétikailag nem jó, nem szép. és nem igaz. Visszatérek az előbbi gondolathoz, a szép és a rút viszonyához. Hogy lehet az, hogy a szépen belül található a rút, nem pedig külön? Augustinusnak a 4.-5. században élt egyházatjának van egy műve, De Ordine, a rendről. És ebben fölveti a nagy kérdést, örökzöld téma egyébként, hogy abba a világba, amelyet az Úristen jónak teremtett, hogyan kerül bele a rossz? Hogyan kerül bele? Az egész teremtményt magába foglaló világba, ami jó, azon kívül nincs semmi más. A jó Isten hogyan teremthetett rosszat? Nem. Ő úgy oldja föl ezt a gondot, hogy azt mondja, attól jó és szép ez a világ, és ezt, hogy jó és szép, ezt az Úristen mondta rá, emlékszünk a teremtés történetben. Ugye naponként. És látta Isten, hogy amit teremtett, jó. Tov. Az azt jelenti, az a héper szó, hogy szép és jó. Attól szép és jó ez a világ, mondja Augustinus, hogy egy rendben áll össze, egy rendszer. Mindennek megvan a maga helye. És akkor mondja azt, igen, a rossznak is megvan a maga helye. Csak ezt a helyet nem lehet kimozdítani, vagy erről a helyéről a rosszat nem szabad kimozdítani. A bűn esetben épp az történik, hogy a rossz kimozdul a helyéről. Mi a helye a rossznak? Azt mondja az Úristen, minden fájáról ehettek a paradicsomkertben, egyről nem, a jó és a rossz tudásának fájáról, vagyis az ember nem mondhatja meg, mi a jó és mi a rossz. Ezt csak Isten tarthatja meg magán. Vagy Isten megmondja, mi a jó és a rossz. A bűneset az, hogy az ember akarja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Különösen a másikról az, hogy rossz, magáról meg, hogy jó. Tehát a rosszat kimozdította a helyéről. És hova került a rossz? Nézzünk körül. A szentek szentjébe. Ugye? Tehát, ha átviszem az esztétika területére ezt a gondolatot, akkor azt kell mondanom, hogy teológiailag a szépen belül található a rút. Megvan neki a helye. Mert attól szép a szép, hogy van benne rút. Mondok rá példát. Nincs olyan műalkotás, amelyik nagy hatással lenne ránk, de szépségében olyan tökéletes akar lenni. Olyan lecsiszolt, kinyalt. Festők úgy mondják, hogy fokhagymaszagú. Már minden jó rajta, minden olyan jó. Kell lenni valami hibának. Valami olyan szint tesz bele a harmónia világába, a festő, ami egy kicsit úgy megpörköli, nem oda való egy kicsit. A zenész rögtön beteszi a kereszteket, béket, egy kis diszharmóniát, és aztán visszazökken, mert az olyan jó. Vagy létezne dráma anélkül, hogy nem lenne konfliktus? Hát éppen attól dráma valami, hogy van valami rossz benne, valami konfliktus, amit meg kéne oldani, amitől szenvedünk. És ettől aztán a dráma hatására valami katarzis, vagy egyéb továbbgondolás indul be bennünk, és azt mondjuk, ez jó volt, ez az előadás. Tehát minden egyes szépben ott van valahol a rút, megvan a maga helye. Csak nem szabad kimozdítani a helyéről, és elrútítani a szépet, és a rúttat tenni meg a szentek szentjébe, a piedesztára, mint ahogy ez az említett német avantgárd művész tette, hogy hát az emberi testet használja alkotása tárgyainak, tárgyaival. Tehát a szép rendjén belül található a rút. A legmarkánsabb bibliai példa megint a Golgotai kereszt. Mert azt mondjuk, le van festve több százezer példányban, Krisztus keresztre feszítés. És azt mondjuk a képre, milyen szép. De ha mondjuk nem festményre gondolunk, azért örülök, hogy ne vetítsünk most, magunk előtt képzeljük el. Szörnyű a keresztre feszítés, és mégis azt mondjuk, hogy ez szép, mert érdekünkbe történt, mert ez a megváltásunk alapja. Mert látjuk a mögöttest, a kép mögött, legyen az vízió, amit elképzelünk, vagy egy kép, van mögötte az Isten tette, ami gyönyörű, és gyönyörűséggel tölt el. Azt tölt el gyönyörűséggel, hogy tudom, hogy a rút mögött ott van az, hogy ez Isten vállalta, hogy emberré lett, az emberért, de nem csak, hogy emberré lett, hanem vállalt minden törvényt, magára vett, sőt az egész bűnt, úgy, ahogy van, az ember minden bűnét, személy szerint valamennyiünk bűnét, és feltesítetett a keresztre. Ezt vállalta, ez a rút, ezt mind magára vállalta a legszebb szép, a summum pulchrum. Ugye? A kábód Jákve vállalta ezt a fénytörést, itt már nincs fény, itt csak árnyékok vannak. Sőt, itt még az sincs, semmi nincs, meghalt az Isten a kereszten, és eltemettetett. A nagy csend van. És a művészeknek ez egy jó iskola, hogy sokszor el kell jönni a csendnek, mert olyan nagy a hangzavar. Mai világban, ugye, mindenféle csatornákon ömlik ránk a zaj, a zene, különböző zene és egyéb. De ugyanúgy a képi világ, mint egy áradat, ömlik rá a mai emberre a képi információ. És azt kell mondani, egy sábbatot mondani, ugye, vagy a nagypénteknek ez az esemény, hogy legyen már csend. Tehát esztétikailag a nagypéntek üzenete pontosan a csendé. Ne legyen most már semmi a vásznon. A templom falain, ugye? És ne is vetítsünk most, hogyha a szépről beszélünk, mert a szép lényegéről van szó, ami igazából a szemmel nem látható. Legyen csend, hogy meghalljuk az Istennek halk szavát. Kicsoda ez az Úristen? Legyen csend vizuálisan, tehát ne legyenek színek, semmi. Csak jelenjen meg nekünk közvetlenül az Úristen szépsége. És ha ez az érmény megragadja a szívünket, aztán már alkotunk, mert más sem tudunk csinálni, mint Dávid, Zsoltárt énekelünk, mert kifakad belőlünk. Tehát olyan hatással van az Úristen szépsége, hogy kénytelenek vagyunk Zsoltárt énekelni. Meg kell nézni a Biblia legősibb rétegei, szövegei, mind költői műfajok, poézis. Miért? Mert az Isten élmény költészetre indította az Isten élményt átélő embert. Debóra éneke, Pál apostolnak a Krisztus himnusza, ezek az első elemek. Aztán majd később jönnek a traktátusok, leírások, történetek. De az első, ami megnyilvánul a világban, az az Isten megismerő ember csodálata, a poézis, költemény. Tehát igazán az Isten ismeretre a legfőbb szép megismerése következtében az ember doxológikusan szólal meg. Az Isten dicsőíti. Mert az Isten dicsőségével találkozott, ha tetszik, a kábod Jákve érintette meg fénytörések által. Befejezésül egy utolsó gondolatot, most már közelebb a művészeti világhoz. De ez is nagyon teológia, és nagyon is a legfőbb szépet említhetjük ebben. Nagyon nehéz, különösen ma rendet vágni, rendet teremteni a művészetek arzenáljában. Például, egy Rembrandt képhez viszonyítva, hogy jön egy kályhacső, amit ugyanúgy kiállítanak a kiállító. De látunk ilyet, nem? Meghajlított vas, egyebek, vagy egy öltöztető bábutot a ledobnak. Most ez összevethető egy Rembrandt festménnyel, vagy nem? Vagy látom a buszon, hogy egy gyermek képregény néz. Egy jó képregény. Művészet ez? Oda tehető Rembrandthoz, vagy a kályhacsőhöz? Hogy nézzük ezeket a dolgokat? Ebben nagy segítséget nyújtott számomra egy magyar esztéta, Almási Miklós, aki azt mondta, hogy hát úgy teremthetünk rendet, hogy három univerzumot különböztetünk meg. Azért univerzumot, mert ezek nincsenek kapcsolatban egymással. Az első univerzum a klasszikus művészetek univerzuma. Ezekre az a jellemző, hogy a harmóniára törekszik. Tehát legyen az zene, festészet, bármi más, az elemeket, a teremtés elemeit, a szavakat, a hangokat, a természetből felfogható dolgokat használja fel, de úgy, hogy ellentételezésben, párhuzamosságban, analógiában, sok mindenben a harmóniára törekszik, hogy harmonikus mű legyen. Általában a fő vonulata a művészet történetnek ilyen. A második univerzum az avantgárd művészet univerzuma. Az, amelyik nem bírja a harmonikusat. Nem is azért csinálják. Ez a kályhacső, amit említettem. Ugye a kályhacső esett, ez valamiért ott van a kiállító teremben. Noha hozzá kell tennem, hogy az avantgárd, bocsánat a kifejezésért, utálja a múzeumot. Ő nem akar múzeumba kerülni, hanem a társadalmat akarja fölrázni. Ez egy forradalmi, művészeti magatartás az avantgárd. Minden avantgárd művész, a legtöbb, először manifestumot, kiáltványt ír. Mit akarok a világgal? Nézzetek már körül, hogy éltek? Meg kéne változni az életeteknek. Ez a kihívás. Az avantgárd ezért született meg, kimegy az utcára, és ott akar hatni. És akkor ilyen bomlasztó, polgárpukkasztó dolgokat csinál. Azért, hogy pukkadjon meg mindenki, hogy ne úgy éljen. Miért volt erre szükség a 20-as években? Mert a polgár el volt kényelmesedve. Ugye a polgári világ az arról is szólt, hogy becsukta az ajtót, meg az ablakot, amikor ott nyöszörgött a szegény. Koldus. Neki semmi köze hozzá. És becsukta az ajtót, ablakot. Nem vette észre a nyomorúságot. 19. század vége. Dickens. Regényei, gondoljuk csak el. Hát milyen polgári világ volt akkor? Hát ezt a világot kellett ugye művészileg valahogy fölrázni. Erre való az avantgárd. Valami botrányost. Azért, hogy észbe kapjon a fotelban leülő és elkényelmesedő polgár. Tehát ez a második univerzum. A harmadik univerzum pedig a populáris művészet univerzum. Annak sincs köze a klasszikushoz, de nincs is köze a avantgárdhoz. Az avantgárd egyszerűen nem bírja elviselni se a klasszikusat, és a populáris meg végképp nem. Le is nézi. Mi az a populáris? Ugye népszerű. A népszerű művészeti ágok. Ezért említettem a képregényt. Mert ez egy népszerű műfaj. A film. Populáris műfaj. Hát többen nézik. Ugye már eleve a közönsége, ugye a populózból tevődik össze. Kávéházakba gyűltek össze a film kezdetén. Aztán ugye nagy vetítő helyiségekbe és így tovább. Témája is olyan populáris. Szórakoztató műsorok. Karikatúrák. Az is igaz, hozzá kell tenni, hogy ugyan közük nincsen egymáshoz. E három művészeti felfogásnak. De mégis hatnak egymásra, és mindegyik a klasszikus felé törekszik. A populáris, amelyik csak szórakoztatni akar, könnyebbé tenni ezt a nehéz munkás életet, előbb-utóbb klasszikussá válik. Komédia dell'arte. Már úgy beszélünk róla, mint a klasszikus művészetről. Goldoni. Pedig akkor nem volt az. Ugye? Akkor egy populáris műfaj volt az utcán, vásárokon, jelent meg. Vagy, ugye a pop art elnevezésben, ugye klasszikussá vált a populáris művészet. Vagy ott van az avantgárd. A legtöbb régi avantgárd művész, Picasso és a többiek bekerülnek a múzeumba. Ha ezt tudták volna, hogy ők a poros múzeumba kerülnek, ahol senki nem nézi meg őket, csak néhány vágy szemű, akit érdekel a művészet történet, kimegy manapság múzeumba. Ha ezt tudták volna az avantgárdok, hát nem azért csinálták. Ugye? Tehát van egy kis átjárás. Miért mondtam mindezt el? Azért, hogy lássuk, hogy mind a három univerzumra, mivel átjárás is van, kapcsolat is van. Nagy szükségünk van, hogy megértsük a művészeteket úgy, hogy el tudjuk helyezni. A Rembrandt nem arra való, hogy a kályhat csővel összehozzuk, vagy a képregénnyel. Nem, az arra való, hogy harmonikus élményben legyen részünk. Az avantgárd nagyon fontos, hogy fölrázza az eltespett polgárt most már, aki nem veszi észre a világ problémáit. Fölrázza. Populárisra is nagy szükség van, mert azért az elfáradt ember, de meg kell könyörülni a művészetnek, és nem lehet mindig hofkultúr, magas művészet. Hát aki zsákot hord egész nap, az nem fog elmenni este a zeneakadémiára egy Bach művet meghallgatni, az nem fog elmenni, annak valami más kell. És lehet, hogy a populáris film kapcsán kézbe vesz majd egy könyvet. És mind a három a legfőbb szépről szól. Mégiscsak a mélységében mind a háromnak a legfőbb szép ragyog. Mert a Szentírásban is megvan a három univerzum, vagy ha tetszik. A klasszikusról nem kell beszélni, hogy a Szentírás teljes üzenete, ugye az, hogy az ember békességre leljék, vagyis harmóniát kapjon. Megbékéljen Istennel, önmagával, a világgal. Ott van Isten országa, egy reménység, ami ha megjelenik a szívünkben, és helyet készít magának, elfoglalja a trónját, akkor megvan a harmónia. Bármi történjen ebben az országban egyébként manapság, itt belül harmónia van. Ez a klasszikus része, ez a legfőbb szép harmonikus világa. Igen ám, de ott van az avantgárd. Hol van a Bibliában avantgárd jelenet? Nagyon sok helyen van. Ézsaiás, Jeremiás, ezek avantgárd megszólalók. Mert ha ma élne Ézsaiás vagy Jeremiás, a proféták, nem bírnánk őket elviselni. Ugye? Kitiltanánk innen, menjenek innen, hát itt bomlasztanak. Mert olyan kemény szavakat használnak, hát csak ezt mondja Ézsaiás elején, ugye, hogy az ökör és a szamár ismeri a jászlát, de az én népem nem ismer engem. Hát ez blaszfémiának fogták föl. Egyébként meg is ölték a profétákat, ezt Jézustól tudjuk, valamennyit. Nem szól róla a fáma, de Jézus egy fél mondattal elárulja ezt. Megöltétek a profétákat. Mert avantgárdok. Hát Jeremiás ugye jármot vesz magára. Levetközik mesztelen, anyaszült mesztelenre a király előtt. Ez egy performance, ha így fogalmazok, ugye, egy olyan avantgárd jelenet, ami megbotránkozta. De miért csinálja ezt? Ezért nem bírták elviselni. És a abszolút avantgárd, visszakanyarodok megint a Golgotai kereszt. Hát kell ennél avantgárdabb jelenet? A Szentírásban? Nem kell. Isten fia, az igaz, az egyetlen igaz ember, akit kivégeznek. Leköbdösnek. Micsoda avantgárd jelenet. Térjen észre az ember. És a harmadik populáris. Van populáris a Szentírásban? Van. Csak egyet említek. Hát ez a nyelve. Az új szövetség nyelve. Ugye? Nem Homérosz nyelvén születik meg. A legfontosabb üzenete az emberiségnek. A legfontosabb. Azt hinnénk, hogy az Úr felhasználja Homérosz nyelvét, csodálatos jelzőkkel, körmondatokkal, felépítve, mint nyelvezet, nem a legprimitívebb nyelve. A kofák nyelvén, az utca nyelvén. Azt is mondhatnánk, hogy utcai kifejezések vannak a koinéba. Tehát nem a klasszikus görög, hanem a koiné. Ez a primitív nyelv. Sokakat az első századokban, értelmes embereket, ezért taszított is a Biblia világa. Ágoston is mondja, azért nem szerettem olvasni, mert olyan primitív a nyelve, nem olyan, mint Vergilius, Homérosz és a többiek. Mert tetszett az Úristennek, ugye ez, hogy populáris módon. De megértették, a nép megértette, az értelmiség is megértette. És most már azt mondjuk, Ágoston is ezt ismerte fel, hogy a Biblia nyelvének van egy alázata, hogy nem cicomában, jelzőkben csodálatos, mint egy Homérosz, hanem tartalmában a ragyogó legfőbb szép sugárzik elő a legegyszerűbb szóhasználatban. kell ennél gyönyörűségesebb? Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet.
Igen, maradjál, ne menjél. Testvérek, igen elgondolkodtató dolgokat hallhattunk, és szabad föltenni kérdéseket ezekkel kapcsolatban. Bátorítanám a testvéreket ma este is, hogy eddig is próbáljunk reagálni. Hát, ha úgy lesz, hogy előadónk az elején előre vetítette, hogy egy kis beszélgetés is kialakul, de zárójelbe teszem, hogy ha hozzászólunk, akkor kérdezzünk elsősorban, ne egy másik előadást tartsunk. Majd utána van még alkalom egy kicsit négy szem közt is beszélgetni. Inkább a kérdésekre koncentráljunk.
Mi gondolkodnak, egy hitvallás részletből olvasnék föl, ezt majdnem elfelejtettem, de fontosnak tartom. A 1967-es református hitvallás, amelyet az akkori angliai és walesi kongregacionalista egyház, ma ugye presbiteránusokkal egyesült református egyházként ismert, fogalmazott meg egy hitvallást a 20. század közepén, amelyben a szépet nagyon fontosnak tartja. A 8/7-es cikkeiben így fogalmaz, idézek. A valódi emberség jele a szépség iránti érzékenység. Aki képességei nyomán a szépséget segíti elő, betölti Isten emberért való tervét. Azonban ahol a szépség szándékosan elhanyagoltatik, vagy széttöretik, elszegényedik a világ, és Isten terve gyaláztatik meg. Ez fontos, hogy hitvallásnak a szövege. Ajánlom a Rudolf Bohren könyvét, Bőjt és ünnep, sok teológia, esztétikai gondolat van benne. Egy mondatot olvasok. A fogyatékos műértés nagyon is lehet a fogyatékos Isten ismeret jele. Sarkított fogalmazás, sarkított. Arra akar kiukatni, hogy hát aki a szépséget nem érti, hát akkor milyen a hitismerete? Igen, így van. Ugye a verbális nyelvnek megvannak a maga szabályai, megtanultunk olvasni, beszélni. Ugyanígy van a vizuális nyelvezettel is. Jó, ha ezt megtanuljuk, ezt a nyelvezetet. Sokan azért mennek el bizonyos képek és szobrok és egyebek mellett, mert a nyelvet nem ismerik. A teológián egy ilyen, nem kurzus ez, esténként ilyen bögre teja mellett tartunk a hallgatókkal, mert úgynevezett képmeditációt. Kivetítünk egyetlen egy képet, és ez van egész este kivetítve a falra, és akkor meditatív szövegek, ilyen kis esszéket olvasunk föl tanárok, és a hallgatók is hozzá szólnak. És megismerik, hogy milyen nyelvezeten szólal meg az az egyetlen kép. És órák hosszat ott ülünk, beszélgetünk egyetlen egy képről, és annyi mindenről szó esik. És akkor már ők is látják ennek az olvasatát, és beindul a fantáziájuk és gondolatuk. Valóban meg kell ismerni a vizuális nyelvezetet, mint ahogy a zenének is. Nekem nagy segítség, ha egy zenemű előtt valaki hozzáértő mond egy ismertetőt, másképp hallgatok természetesen.
ez a rendszere, a gondolkodásnak ez a rendszere, a művészetről a fölfogásnak. Mégis van egy-két bizonytalanság ebben. Most hagyj hozzám elő Rubens képeit. Rubensnek a képei, a Medici féle megcsődés, az mindenki azt fogja mondani, aki a festészet az ért, és aki a művészet az ért, igen, hát azok nagyszerű képek. Nem mindenki szereti őket, és a feleségem az mindig menekült tőlük, ugye azt mondta, hogy ez egy nagy sonkák. Ettől függetlenül én ezeket a képeket, ezeket bravúros teljesítmény, a festészet bravúros teljesítménynek tartom. De ezek a képek, ezekről a képekről valóban lesz elmondani, hogy semmi igazak, semmi jó. És hát már éppen említettem, hogy a szépség is és vitatott. Hova tehetem be ezeket? Mikor ugye ezek a képek valóban a művészetnek a fontos dokumentumai szerepelnek.
Igen. Jó, hogy ez előjött, ez a Rubens. Magam úgy vagyok a Rubens képeivel, hogy vannak képek, amik nagyon tetszenek, és vannak olyan képei, ami nem. Pontosan emiatt. Tehát vannak ezek a nagy megrendelésre készült, akár politikai képek, tehát Medici Kalattalin itt-ott megjelenik, így van. Keresi az ember az igazat, a jót ezekben. Hogy mi az. A 19. század talán segít, talán ez az esztétikai szempont vetette föl a felséges, fenségesnek a kategóriáját. Noha már régen is ismerhették ezt. Tehát ami tetszik ezekben, talán a fenséges az. Van valami ezekben a nagy politikailag megrendelt képekben, a fenségesből, ami hat az emberre. Nem tudom másképp. Nem az apró részletek igazán, úgy együtt az egész egy hatással van rám, és azt tudom mondani, a fenséges. Ugyanígy vagyok az esztergomi bazilikával is. Az igazából, ha jó körbe járjuk, nem egy szép épület. De ha oda megyek, gyerekkorom óta megragadott, és hat rám, mint valami furcsa szépség, és rájöttem később, hogy talán ez a fenségesség. És a fenségesség mögött is ott van az Úristennek a fenséges, minden beragyogó fénye. Én így tudom feloldani ezt. Ami gics, ami tényleg nem sikerült, akár politikai megrendelt, annak még ez sincs. Tehát nincs fenséges érzésem mögötte. A Rubens mögött azért ott van egy. A fenségesnek egy ilyen érzete. De egyébként meg művészetről, hogy a szépről nem lehet igazán beszélni. Nem lehet igazán, csak azt mondja, csak szép. Miért tetszik? Mert szép. Csak ugye hát most, mint a teológia, tudomány próbálja ezt föltárni, hogy mi mitől szép. Teológia is megteszi ezt. Idáig mehetünk el.
Nagyon tetszett az, hogy tisztán kibontogatod el, hogy egy órában előttünk, hogy a szépségben, az Istennek a szépség. Rejtőzkedve, vagy különösképpen, vagy átjárások keresztül, hogy minden végül is végülhozzá vezet. Azt hiszem, hogy a teremben sokan vagyunk hajlandók, örömmel fogadjuk ezt el. Mégis a művészetekben, már kérdezem, nem jelenleg tud szépet alakotni? Vagy ő benne is felvetett az Istennek az a szépsége, olyan ilyen módon, miközben tagadja ezt?
Igen. Tehát ennek nincs határa. Az Úristen ragyogása áttör egy hitetlen Picasso is. Paul Tillich, evangélikus teológus, azt mondta, ez is egy sarkított mondat, hogy többet tudok meg Istenről Picasso képein keresztül, mint vaskos dogmatikai könyvekből. Ha gondoljunk Ady Endrére. Micsoda Isten élmények vannak ott. Micsoda ragyogások vannak az ő költészetében, ugye? Noha a halálos ágyán járt arra, azt hiszem, egy evangélikus lelkész, akire. És akkor olvasta a Bibliát természetesen, rendszeresen. Nincs kötve. Calvin úgy mondja, hogy a Szentlélek az egyház falain kívül is hat. Ugye? Mert eddig előtte azért a középkor felfogása az volt, hogy csak az egyház falain belül hat a Szentlélek. Az üdvösség is csak az egyház falain belül létezik, Ciprianus. Calvin így szekularizálta a művészetet ezzel, templom falaiból levetette, és kikerült ugye a polgári életbe, a társadalmi életbe. Jogosan. A léleknek nincs határa, nem lehet behatárolni. Ott munkálkodik, ahol akar. És az sem számít, hogy az alkotó művész hívő ember vagy nem. Semmit nem számít. Hanem az alkotás számít. Sugárzik-e valamit az alkotás az Isten ragyogásából? Valami. Nem számít. Az alkotó egy tanú. Tehát a művész nem kell piedesztára tenni. Az egyetlen feladata van, hogy tanú. És az isteni lélek megragadja őt, nevezzük ihletnek. Mindegy ez. Megrázza keményen, tönkre is teheti ez a hatalmas megrázás, mert az Úristen felhasználja őt egy eszköznek, tanulnak. Lásd Ady Endre. Bele lehet ebbe halni. Ott van Gauguin, aki olvasta Momnak az Ördög sarkantyúja című regényét. Gauguin élete rejtőzik benne, noha nem mondja ki Gauguin nevét. De egy kárhozott élet pálya, elkárhozott élet, de amit alkot, az beszél. És az nem a Gauguinről beszél, hanem az Isten csodálatos ragyogásáról beszél. Ezért egyetemes a művészet. Nem mondhatjuk meg, hogy húzzuk meg a határt. Ó, egyiptomi művészet már nem szép. Hát nem lehet semmi se szép. Dehogy nem. A Nofretete fej, a berlini gyönyör. Vagy azok a falfestmények. Miért szép? Hát azok pogányok voltak, ugye? Vagy a görög szobrok, vagy vázafestmények, gyönyörűek. Átragyog az Isten szépsége. Tehát nincs határ, mert az isteni lélek nem ismer határokat. A fenségesség és a játékosság, ezt elfelejtettem mondani. Hogy ha nincs más is a művészetben, és ide tartozik ehhez a kérdéshez. Picasso szeretett játszani, minden műfajt kipróbált, köcsököket festett, játékos ördögökcskéket, emberi figurákat, bikaviadalokat, csak játékból. De teológiailag tudjuk, a teremtés is ilyen játékos örömből született. Mert az Úristen gyönyörködve teremtette ezt a világot. Játékosan. Ennek ritmusa van, játékos ritmusa van. Fenséges ez a világ, de ugyanakkor játékos is. Tehát ennek a forgása, ennek a rendszere, be van játék. Tehát nem egy halálosan komoly dolog ez, csupán, az is, de ebben van egy vidám játék is. Mint minden alkotásban, ugyanúgy a teremtésben is megvan ez a játék. A lélek szeret játszani, és fölhasználni embereket, kultúrákat, nincs határ. Az őskori művész is az isteni lélek hatására alkotott. Nincs határ.
Rövid kérdés. Én magam is megértem, hogy egy istenragadó és cinikus kunyolódó ember a sátrai katedrálisban, amikor oda belépett, a akkor kapta meg tulajdonképpen azt a lökést, amelyik őt a megtéréshez vezette. És én azt kérdem most, hogy miért zárjuk ki mi a kálvinisták ezt a művészetet, és ezt az evangelizációt, a film számomra Sátai tanulás, hogy evangelizáció, miért zárjuk ki a kapolót.
Igen, a institúció elején Calvin sokat beszél arról, hogy a teremtésből megismerhető lenne Isten, mert gyönyörű. És ő is elragadtottattan beszél. Gyanítható, sok rejtett verse van benne, prózába kiszorva. Ezt érdemes lenne egy kutatónak összegyűjteni, mert Calvin 25 éves koráig verseket írt. Tudjuk egyik levelében. A történelemben is meglátszik ez a csodálatos alkotás, mondja Calvin, tehát megismerhető Isten, csak a bűneset folytán nem látunk tisztán. Szemüvegkel, és ez a szemüveg a Szentírás. A Szentírás ad tökéletes Isten ismeretet erre a földi életre, és a Szentíráson keresztül a természetet is már másképp látjuk, a történelmet is másképp értelmezzük. Calvin vallja azt, hogy mind emögött az Isten szépsége áll. A Szentírás és az imádság az a kapcsolat, amivel találkozhatom közvetlenül a legfőbb széppel. És fél attól, hogy a művészeti alkotás egy olyan közbevetés lesz, ami ezt a közvetett kapcsolatot korrumpálja, tönkreteszi. Tehát volt neki egy ilyen félelme, hogy nem lehet, hogy az ige hirdetés és az imádság liturgikus helyén ott legyen festmény, szobor, mert elviszi a figyelmet. Egy falként jelenik meg a közvetlen Isten gyönyörködés között. Tehát volt egy ilyen félelme, és így fogalmazta meg, hogy igazán a poézis nem más, mint a Szent Háromság Isten belső viszonya. Az az igazi poézis, az Atya szereti a Fiút a lélek által, és ezáltal teremti a világot, váltja meg az embert. Ez egy csodálatos élmény, ha az ember ezzel a hatással találkozik, ezzel a felismeréssel találkozik. Ha bejön egy kép, egy oltárkép, vagy bármi, Calvin számára ez egy fal. Hogy félt, hogy leválaszt erről a közvetlen élményről. Ő az orgonát se szerette, és ki is tiltotta, csak unisono ének, mert a többszólomúság már elvisz egyfajta, falként jelenik meg. És a szöveg csak a Biblia szövege lehetett. Ez platóni gondolat, Calvin erősen neoplatonikus is volt. Tehát ugye Platón is azt vallotta, hogy a szöveg az elsődleges, a zene a másodlagos. Tehát a szövegnek kell uralkodni. És Calvin ezt így magyarázta teológiailag, az Isten igéje uralja a lelkünket, és annak egy formája a zene. De nehogy megforduljon, nehogy a zene legyen az uralkodó, mert mi történik? Koncertterem. És elkezdenek tapsolni egy passió végén. Ugye? Hú, de jó volt az előadó hajlong. Korrumpálódik az egész. Eltűnik az Isten igéje, és lesz belőle egy produktum. A koncert, Hofkultúr, ugye a zeneakadémiai koncertterem, a sarkitok, teljesen a hitetlenek gyülekezete, akik csak a szépségért, úgymond, csak a szépségnek újonganak, de inkább az embernek. Milyen volt a jó a karmester, milyen jó a zeneszerző, milyen jó a zenész, és nem veszük észre, hogy emögött ott van Isten igéje, amit egyébként énekeltek latinul, senki nem értette, csak kevesen, de az Isten igéje, az a fontos. Ezt egy karmester írja le egyik könyvében, a Nelson, John Nelson, azt hiszem így hívják, hogy zavarta őt, rájött, hogy a zenekar és a kórus nem tudta, hogy miről szól a darab, mert latinul volt. És azt mondta, mindig le kellett nekem fordítanom, hogy értsék már meg, ez egy requiem. Ugye? Pillanatnyilag. Hogy ebben mi az Isten igéje? Ez a Bibliából való szöveg, ennek olyan üzenete van, ami az életek múlnak. És így értették meg, és másképp kezdték játszani. Tehát így érthető Calvin is, hogy nehogy falként ott legyen egy kép, ott legyen egy zenemű, mert rögtön rátelepszik az ember, ugye? Ez a bűneset. Rátelepszik a művészetével, Isten szépségére. És akkor már mi számít a név? Akkor a produkció. Hogy adtam elő ezt a darabot? Pedig ott a fontos az lett volna, hogy mi Isten üzenete. Isteni gyönyörűséget akartunk látni. Noha kap az ember, szó sincs róla, aki olyan füllel hallgatja. De megvan a veszély, hogy sokan, ugye ez az esztétizmus veszélye, hogy nekem az Istenem a szépség, a művészet. Én nem járok templomba, én megelégszem azzal, hogy fölrakom otthon a lemezt, és hallgatom a muzsikát, vagy olvasom az irodalmat. Ez nem akármi, ez is ritka dolog manapság, de Calvin sarkított és el akart vezetni teljesen a közvetlen Isten ismeretre. Ez az oka annak, hogy elkezdte ezt a nagyon kemény, rigorózus szigort, hogy kitette. A szakrális művészetből tulajdonképpen egy szekularizált művészetet csinált, mert nem szűnt meg a művészet, gazdagodott, csak kikerült a templomokból, a polgári házakba, házi muzsikálások, képek a falon. Olyan műfajok születtek a képzőművészetben, amelyek eddig nem voltak. A portrét ismerte a reneszánsz, de a portréművészet kifejlődik, ugye? Polgárok lefestetik magukat, vagy az egyesületek, intézmények. Akkor csendélet önálló műfajjá válik, eddig csak egy képnek a részlete volt, tájkép. És a csendélet se szól másról, Krisztus áldozatáról. Meg kell nézni a hollandokat, akik nagyok voltak ebben. A református holland festők mit festenek le? Egy kehely bort, megtört kenyér, kés, kínzó eszköz. Ugye így Krisztus kínzó eszköze, csak nem úgy nézzük, hanem mint egy csendélet. Ott kés van, kenyér van, tojás és egyebek. De tulajdonképpen a kínszenvedésről szól, csak nem festi meg emberi módon, hanem jelképesen. És ilyen a tájkép is. Tehát gazdagodik a művészet, de szekularizálódik. Tehát a szakrális művészet, ugye a középkorban csak a templomban volt művészet, máshol nem. Otthon nem, az otthonokban nem volt. Hanem az egyszerű ember elment a templomba, és a világ csodája, az volt a földre szállt mennyei világ, minden megtalálható volt. Képek, színes képek, énekek, prédikáció, könyv, iparművészet, minden egy helyen. Ez robbant szét a reformációval. Ugye a calvini teológia tulajdonképpen szekularizálta a szakrális művészetet, és bekerült az otthonokba, ahogy a Biblia is az otthonokba került be. De ezzel tegyük hozzá, kétségtelen, intellektualizálódott a vallás. Intellektualizálódott. Kell tudni olvasni ahhoz, ugye? Kell ahhoz egy olyan erkölcsi magatartás, hogy gazdaságilag legyen olyan polgári létem, hogy tudjak megbízásokat adni a festőnek. Megfestetem ugye a családot, vagy igényem van a művészetre. Ez történt, így most Dióhéjban. Így említeném meg.
Megnézni, és utána az igazgatónak a legnagyobb
hát ilyet. Miért nem használta ki? Hát ez lett volna. A múzeumban már nem, tehát. Ahogy mondtam, úgy lehet bálvány az ember számára a művészet, hogy elnyomja az Istenét. Tehát egy esztétizmus szerint úgy lehet. De ezek olyan értékek, hogy éppen még az olyan kép is, amit tetszett említeni, ugye ez a Rubensnek ez a politika, az is olyan fenséges, hogy elvezethet. Vagy a régi bálványok, amelyek már múzeumba kerülnek. Vannak ilyen szobrok. Ma már nem így nézi az ember. Hanem, tudom én, egy görög, archaikus mosoly. Sokat mond, hogy megvan az faragva. Akkor az én szememben ott az Istennek a mosolya ragyog át, ahogy ezt közölte az emberrel. Mert mi már másképp értelmezzük. Azt kell látni, hogy azt a kort már nem éljük meg. Hiába maradt fönn a művészeti produktum, mi másképp olvassuk. Tehát az alkotó művész és a befogadó művész tulajdonképpen az egy, ugyanolyan befogadó művész a néző is, csak másképp értelmezi. Hiába tud sok mindent arról a korról, mi már 21. század szerint olvassuk azt a szobrot. Ez azt jelenti, hogy az isteni lélek időtlenül most is üzen. Tehát nem csak akkor üzent a művészet által, most is üzen. És ez nagy kérdés, hogy a művészet miért olyan, hogy 5000 év múlva is megszólítja az embert, megragadja. Kell valami, hogy legyen benne. Ha bálvány volt, ha nem, ami tetszik rajta. Kell valami, hát ez a mögöttes van benne, hogy a lélek hat rám, mint befogadóra, és az elkészített mű struktúrája és élménye, ütközése egy Isten élményt okozhat, vagy legalábbis elvezethet homályosan arra a tudatra, hogy itt valaminek, valami mögöttesnek kell lenni. Isten élményről beszélnek azok, akik tényleg hívők, akik pedig nem, azok azt mondják, valami meghatározatlan van a szépségben. De ezek már nem bálványok. Senki nem törődik vele. Hát ki nézi meg ezeket? A bálvány az, ami populárisan így imádják. Ugye? A bankbetétek, azok bálványok, mert azokért az egész világ most úgy örjöngött és izgult, hogy jaj, azokkal mi lesz. Azok igen, de egy régi görög szobor például ma már nem is törődnek vele.
Hát szerintem ezt még lehet folytatni egy darabig, ezt a beszélgetést, mert ez egyre, hogy bele mélyülünk, egyre érdekesebbé válik. Egyre több kérdés jön föl, de most itt véget kell vetnünk ennek. Nagyon szépen köszönjük a dékán úrnak az előadást, és az értékes, tényleg értékes gondolatokat. Jó, hogy kidomborodott, legalábbis számomra, hogy az Isten igéje az szép, mondjuk így. És azon, hogy így mondjam, akadály nélkül átáradhat az Istennek a szépsége, Krisztusnak a szépsége. És hát tényleg az igére, ha tegnapi előadásra is gondolok, abban is kijött, de ha csak a 119. Zsoltárt föllapozzuk, ott is kijön ez, hogy szinte ugyanezeket a szavakat mondja a Zsoltáriról az igére, hogy jó, vagy szép, vagy gyönyörködöm benne, igaz a te parancsolatod. Tehát ezekkel magasztalja az Isten igéjét. És ha művészeti alkotásokban olykor el is homályosít az ember bűne valamit ebből a dicsőségből, az Isten dicsőségét azért mégsem vagyunk képesek, hogy feltartóztatni, és az annak ellenére átjön. Hát az igén is átjön, pedig azt is emberek, úgymond ugye emberek írták, de Isten lelke áttörte őket, és átjön rajtuk az ő dicsősége, az ő fensége. És így látjuk meg a Krisztusnak is ezt a szépségét a keresztben is, a kereszt áldozatában is. Köszönjük szépen az előadást. Testvérek, holnap is összejöhetünk, és találkozhatunk, megint egy hasonló érdekes témával foglalkozunk majd. Dr. Pauk János genetikus, egyetemi tanár testvérünk, a Tudományos Akadémia doktora vizsgálja azt a kérdést, hogy természettudományos könyve a Biblia. Természettudományos könyve a Biblia, vagy más, vagy ez is, az is. Hát kíváncsian várjuk, hogy mit válaszol erre a kérdésre. Imádsággal fejezzük be a mai együttlétünket is. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, akiben az Isten szépsége megjelent ezen a földön. Rútságod az a mi rútságunk. Csúnyaságodban a mi csúnyaságunkat láthatjuk, hiszen azt magadra vállaltad. Azért, hogy bennünket megszabadíts a bűnnek a rútságától. Te lettél a rút. Köszönjük néked, hogy megszabadítottál a kárhozat rútságától, pokolra szállva. És köszönjük néked, hogy drága áldozatoddal megszerezted nekünk az üdvösséget, megszerezted a mennyet, és elvégezted, hogy újra felragyoghossa rajtunk az Isten képe, és áttűnjön valami rajtunk is az Isten szépségéből, a te szépségedből. Köszönjük, hogyha elvégezted és elvégzed a szívünkben, hogy csodáljuk az Úr szépségét, csodáljunk téged. Csodáljunk téged az igén keresztül, az igében. Csodáljunk egyedül is, de csodáljunk testvéri közösségben is. Köszönjük néked, hogy elgondolkodtattál ma a te szépségedről, és arra indítasz minket, hogy hódoljunk előtted és imádjunk téged ma is. Kérünk arra, hogy áld meg előadónk további szolgálatát, ott, ahova állítottad őt, segíts, hogy rád mutathasson, és kérünk, hogy adj neki áldott családi életet, áldott otthont, és kérünk, hogy őrizd meg most majd a hazafelé vezető úton is. Minket is te őrizd meg, és te áldj meg a továbbiakban. Amen. Jó éjszakát kívánok a testvéreknek. Még megszólítható a testvérünk szerintem.